Kedves testvérek, hallgassátok most meg Isten igéjét, úgy, amint az Máté evangéliumának az 5. részéből, a 13. verstől a 16. versig, vagy azzal a verssel bezárólag szól most hozzánk. Máté evangéliumának 5. részéből a 13-tól a 16. versig, így olvassuk Isten igéjét. Ti vagytok a föld sója. Ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. Lámpás sem azért gyújtanak, hogy a véka alá tegyék, hanem a lámpatartóra, hogy világítson mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Isten áldja meg az ő igéjét, annak megértését, befogadását, hogy annak áldott gyümölcseit is teremhessük. Gyertek, most hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, magasztalunk téged azért a csodálatos és szeretetteljes tervért, amit értünk végrehajtottál. Áldunk téged az üdvösségért, azért, hogy elküldted fiadat Jézust, hogy könyörülhess rajtunk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy magadra vállaltad a mi bűneinket. Köszönjük, hogy az életed sem volt túl drága ár azért, hogy minket megments. Olyan jó lenne, hogyha ennek a nagysága, a te szereteted és kegyelmed nagysága és öröme töltene el bennünket nap mint nap, a mai napon is, és hálaadásra és a te dicsőítésedre indítana minket. De látod, Urunk, azt is, hogy sokszor a mi tekintetünk az földhöz ragad, és leragadunk ennek a földi életnek a gondjainál, bajainál. Kérünk téged, hogy ahogy énekeltük is, add a te lelkedet, hogy a tekintetünk most rád szegeződjön, és arra, amit az igében mondani akarsz nekünk. Kérünk, hogy taníts minket, bátoríts minket a te követésedben, a melletted való kitartásban, hogy áldott gyermekeid lehessünk. Amen. Kedves testvérek, az ige hirdetésre készüljünk az 512. dicséret első versének eléneklésével. Az 512. énekünk első versét énekeljük, legyen ez most a mi fohászkodásunk. Az 512. dicséret első verse így kezdődik: szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgát hallja szódat. Kedves testvéreim, az az ige, amelynek alapján Isten szent lelke segítségével az ő üzenete szól ma hozzánk, megírva található Dániel könyvének az első részében. A hosszabb ige szakaszt leülve hallgassátok meg. Dániel próféta könyvének első részéből így szól Isten igéje. Jójákim, júdai király uralkodásának harmadik évében felvonult Nebukadnetszár, Babilónia királya Jeruzsálem ellen, és ostrom alá vette. Az Úr a kezébe adta Jójákimot, Júda királyát, és az Isten háza fölszerelésének egy részét, ő pedig elvitte a fölszerelés Sineár földjére, a maga isteneinek a templomába, és isteneinek a kincstárába helyezte el. A király parancsba adta udvarmesterének, Aspenaznak, hogy válasszon ki Izrael fiai közül királyi vérből való vagy nemesi származású ifjakat, akiknek semmiféle fogyatékosságuk nincs, hanem szépek, fogékonyak minden bölcsességre, műveltek, járatosak a tudományban, és így alkalmasak arra, hogy majd a király palotájában szolgálatba álljanak. Meg kellett őket tanítani a káldeusok írására és nyelvére is. A király elrendelte, hogy napi ellátmányukat a király ételeiből adják, és abból a borból, amelyet ő szokott inni. Így kellett őket nevelni 3 esztendeig, hogy azután a király szolgálatába álljanak. Voltak közöttük júdaiak is, Dániel, Hananyá, Misáél és Azarjá. Az udvarmester ilyen neveket adott nekik. Dánielt Baltazárnak, Hananyát Sadraknak, Misáélt Mésaknak, Azarját pedig Abédnegónak nevezte el. Dániel azonban elhatározta, hogy nem szennyezi be magát a király ételével és azzal a borral, amelyet ő szokott inni. Megkérte hát az udvarmestert, hogy ne kelljen magát beszennyeznie. Isten az udvarmestert jó indulatra és szeretetre indította Dániel iránt, de azért ezt mondta az udvarmester Dánielnek. Félek az én uramtól, a királytól, mert ő rendelkezett így az ételetekről és az italotokról. Mi lesz, ha azt látja, hogy ti soványabbak vagytok, mint a veletek egykorú ifjak? Még bajba kerülök miattatok a királynál. Akkor Dániel ezt mondta annak a felügyelőnek, akit az udvarmester rendelt, Dániel, Hananyá, Misáél és Azarjá mellé. Tégy próbát szolgáiddal 10 napig. Engedjék meg, hogy zöldségféléket együnk és vizet igyunk. Azután mutassanak meg neked minket és azokat az ifjakat, akik a király ételéből esznek, és amit majd látsz, aszerint bánj szolgáiddal. Az hallgatott rájuk ebben a dologban, és próbát tett velük 10 napig. 10 nap múlva szebbnek látszottak, és kövérebbek voltak azoknál az ifjaknál, akik a király ételéből ettek. Ezért a felügyelő fölmentette őket az alól, hogy az előírt ételt egyék és bort igyanak, és ahelyett zöldségféléket adott nekik. Isten megadta ennek a 4 ifjúnak, hogy előre haladjanak a tudományban, mindenféle írásban és bölcsességben. Dániel pedig értett a látomások és az álmok magyarázatához is. Amikor eljött az az idő, amelyről megparancsolta a király, hogy vezessék őket eléje, az udvarmester bevezette őket Nebukadnetszár elé. A király elbeszélgetett velük, de egy sem akadt közöttük, aki olyan lett volna, mint Dániel, Hananyá, Misáél és Azarjá. Ők tehát a király szolgálatába álltak, és akármit kérdezett tőlük a király, bölcsesség és értelem dolgában 10-szer okosabbnak találta őket az egész országa minden mágusánál és varázslójánál. Ott is maradt Dániel Círus király uralkodásának első évéig. Kedves testvérek, van egy közismert mondás, ami szerint mindenkinek megvan a maga ára. Mindenkinek megvan a maga ára. Hogy általában akkor hangzik el ez a mondat, amikor az a kérdés, hogy kit mennyi pénzzel lehet lefizetni. Ki mennyiért hajlandó feladni, eladni a becsületét. És sokszor az derül ki, hogy bizony van egy pont, amin túl az ember már nem tud, de nem is nagyon akar nemet mondani. Van az a pénz, amiért szinte bárki kész föladni a hitét, a meggyőződését, a becsületét. Aztán persze ez a határ mindenkinél máshol van, van akinek alacsonyabban, van akinek magasabban van, de ahogy a mondás is tartja, mindenkinek megvan az ára. Ma azt nézzük meg, hogy mit mond erről Isten, hogy hol a határ a keresztény ember számára. Mint ezt bizonyára többen tudjátok is, meg látjátok is, ezen a hétvégén sok fiatal jött Szegedre azért, hogy ilyen határhelyzetekről beszéljünk. És megnézzük, hogy mit tanít erről a Biblia. Hát az élet sokszor olyan, mint egy nagy labirintus, amiben jó volna mindig megtalálni a helyes utat, de ez nem egyszerű. A keresztény ember olyan kihívásokkal és olyan nehézségekkel találkozik, amelyek nagyon csábítóak tudnak lenni. És könnyen megingunk, és könnyen kompromisszumot kötünk. És minden egyes nap kerülünk olyan helyzetbe, amikor döntést kell hoznunk, de sokszor nem tudjuk, hogy hogyan is tegyük ezt. Ezért van az, hogy sok keresztény ember élete zsákutcába jut, mert egyszerűen belegabajodik ebbe a labirintusba, és nem tud belőle kijutni, nem tud zöld ágra vergődni. Sokszor nem tudjuk, hogy bizonyos dolgokról mit gondoljunk, vagy hogy mit csináljunk egy adott helyzetbe. Mit csináljunk, amikor a főnök egy teljesen törvénytelen dologba akar mondjuk belekényszeríteni. És zsarol minket. Ha nem csinálod meg, ki leszel rúgva? Mit csináljunk, amikor az osztálytársaink, vagy a barátaink arra csábítanak, hogy állj be te is a sorba. Légy olyan, mint mi vagyunk. Az ember természetes, hogy be akar illeszkedni mások közé. Vagy mit csináljunk, amikor otthon azt látjuk, hogy a testvérünk, a gyerekünk, a szülőnk rossz úton jár. Csináljunk valamit, ne csináljunk semmit. Ha csinálunk, akkor hogy csináljuk azt? Sokszor ezekben a helyzetekben csak az ösztöneinkre hallgatunk. És úgy döntünk, ahogy azt a szívünk diktálja, de az sem mindig a legjobb út, mert sokszor ugye akkor az a veszély áll fönn, hogy úgy döntünk, hogy abból a végén mi jöjjünk ki legjobban. És az nem biztos ám, hogy az Isten igéjével megegyező út. A keresztény ember ezért sokszor érzi úgy, hogy a családi béke, az elfogadás, a siker, az előrelépés érdekében kompromisszumokra kényszerül. Sokszor van olyan, döntenünk kell, hogy inkább Istennek engedünk, vagy a világ nyomásának. Ez a fogalom, a kompromisszumkészség elég divatos ma, sőt azt kell, hogy mondjam, hogy szinte már erényé nőtte ki magát, hogyha valaki kompromisszumképes. A mai világban, ahol ugye mindenkinek igaza van, csak az tud jól boldogulni, aki mindig készen áll kompromisszumot kötni. És elterjedt az a gondolat, hogy enélkül, kompromisszumkészség nélkül, megalkuvás nélkül ma egyszerűen nem lehet élni. És ez a gondolat befurakodott a keresztény gondolkodásba is. És figyeljétek meg, hogy aki ma kompromisszumok nélkül akarja megélni a hitét, az sokszor még a többi keresztény bélyegzi meg, az, hogy fundamentalista, ez ilyen bigott, fafejű, őskövület. És felháborodottan kérdezgetik egymástól, keresztjének, hogy az ott miért nem tudja belátni, hogy neki is engednie kéne ahhoz, hogy tovább lépjünk. A saját érdekébe kéne ugye lemondania dolgokról, különben nem jutunk sehova. Mert ma már nem divat ragaszkodni egy szilárd állásponthoz. És nekünk keresztjéneknek is egy ilyen furcsa világban kell élnünk, és úgy látom, hogy az igazi hívők életében azért még mindig kérdés az, hogy mi az Isten akarata. Mert az igazi hívők szeretnének Istennek tetsző életet élni. És ezért kérdés, hogy tehetem ezt meg? Hogyan élhet egy mai hívő ember Istennek tetsző életet? Van határa az Úrhoz való ragaszkodásnak? Ugye sokszor mondják emberek, hogy hát én is hiszek, én is vallásos vagyok, de hát azért nem kell ezt annyira túlzásba vinni. Van határa az Úrhoz való ragaszkodásnak? Meddig szabad elmennünk, ugye? Hol lehet feladni a hitelveket? Vagy egyáltalán van-e olyan pont, ahol feladhatjuk a hitünket? Arra hívlak ma benneteket, hogy vizsgáljuk meg együtt, mit tanít erről az Úr Dániel történetén keresztül. Nézzük meg, milyen kihívásokkal találkozott, hogyan reagált ezekre, és milyen következményei lettek az ő döntésének. A történet előzményeiről hadd ejtsek néhány szót csupán. A történet ugye Izraelben játszódik, akkor már ketté szakadt az ország, az északi országrészt Izraelt már réges-rég elvitték fogságba, a déli országrész Júda még áll, igaz már nem sokáig, ugyanis két világbirodalom között próbál ügyeskedni Egyiptom délen, északról pedig Babilon szorongat, és Júda királya a Isten szemszögéből egy istentelen király volt, Jójákim. A történet kezdetekor a uralkodásának a harmadik évét kezdi, és ekkor föllázott Babilon ellen. Úgy tűnt számára, hogy most van egy olyan lehetőség, hogy legalább az egyik világbirodalomtól függetlenítse magát, meg az országát, ugyanis a babiloni birodalom vezetésében ekkor kisebb zavarok támadtak, és ez jó lehetőségnek tűnt, de ott is stabilizálódott a helyzet, és az új király Nebukadnezer eljött, és gyorsan leverte ezt a lázadást, ugye elfoglalta Jeruzsálemet, és kirabolta azt a templommal együtt, és foglyokat vitt magával. Ez volt az első deportálás, amit még két másik követett, de hogyha figyelmesen olvastátok az igét, vagy hallgattátok, akkor azért észrevettétek, hogy Jeruzsálem, a Szentváros, miért kerülhetett elfoglalásra? Miért volt az, hogy Isten templomát istentelen emberek kirabolhatták? Azért, mert Isten adta Jeruzsálemet és a templomot is Nebukadnezár kezébe. Tudjátok miért? Azért, mert Isten ítélete volt az ő népén. Megítélte őket korábbi istentelenségeik és gonoszságuk miatt. Most érte őket utol ez az ítélet. És azért fontos ezt látni, mert látnunk kell, hogy a látszólagos káosz mögött, sikeres ostrom, a templom kirablása és a foglyok elhurcolása mögött is Isten áll. Ő irányítja az eseményeket, ő mozgatja a szálakat. Nincs a történetben egyetlen egy mozzanat se, ami Isten akaratán kívül történne. És azt látjuk, hogy nem csak a város történetét, már Jeruzsálem történetét mozgatja ő, hanem az egyes emberek történetét is ő mozgatja. Így kerül ugye előtérbe Dániel a barátaival együtt, akik szintén ott vannak az elhurcoltak között, pedig akaratuk ellenére vitték el őket, de nem Isten akarata ellenére. Ugyanis az Úrnak célja volt velük, és nem is akármilyen célja. A harmadik vers immár Babilonba repít minket, ahol a király parancsára Aspenaz, az udvarmester, kiválasztott a foglyok közül néhányat, azokat a fiatal, ez körülbelül 14-17 éves korú fiatalokat jelentett, szóval azokat a fiatalokat, akik királyi, nemesi származásúak voltak, szépek voltak, mert nem volt semmi testi bajuk, akikre jó volt ránézni, aztán szempont volt még a kiválasztásban a tanulékonyság, a műveltség, és ezek a származási, testi és szellemi szempontok alapján választották ki őket az elitet. Ez egy elit csoport volt, a legjobbak, a legszebbek, a legnemesebbek. És azért kellett őket kiválasztani, mert Nebukadnezer át akarta nevelni őket, hogy neki szolgáljanak, és ennek az is célja volt, hogy rajtuk keresztül akarta későbbiekben irányítani a zsidókat, hogy azok ne nagyon lázongjanak. Tehát egy ilyen jól kigondolt átnevelési projekt indult el, tulajdonképpen egy agymosás, aminek az volt a cél, hogy engedelmes szolgákká nevelje Isten népét. És tényleg ki volt ez jól találva, ha megnézitek, ugye egy 3 éves projektről van szó. 3 év az nagyon hosszú idő. És ez az egész program a káldeus, vagyis a babiloni írás és olvasás a nyelv elsajátításával kezdődött, nem véletlenül. Ugye az embernek az anyanyelve nagyon fontos. Már nem is emlékszem hirtelen, hogy ki volt az, aki azt mondta, hogy nyelvében él a nemzet. Köszönöm. Akkor ő volt. Nyelvében él a nemzet. Hogyha valaki nem használja a saját nyelvét, mert állandóan egy új nyelven kell beszélnie, akkor szép lassan majd csak elfelejti az anyanyelvét. És ezzel együtt, a nyelvvel együtt arra is homály borul lassan, hogy ki is vagyok én, honnan is jöttem. Ugye, hogyha elfelejti az ember a nyelvét, elfelejti az embereket, elfelejti a hazai történeteket, amiket még a szülők meséltek nekik, ez a babiloniak cél. Ne emlékezzenek az anyanyelvükre. De nem is nagyon volt ezt lehetőség gyakorolni, mert a nyelviskola után, vagy talán alatt a legmodernebb tudományos oktatást kapták. matematikából és csillagászatból a kor legkiválóbb elméi tanították őket, ahogy a természettudományokból, mezőgazdaságból, építészetből is, és rengeteg olyan dolgot tanulhattak itt, amiről Jeruzsálemben nem is álmodhattak volna. Egy világbirodalomról van szó. És egy nagyon komoly oktatásügyi projektbe látunk itt bele, aminek ez a célja, hogy felejtsék el, hogy honnan jöttek. Felejtsék el a kultúrájukat, és váljanak babilonivá. Legyenek olyanok, mint a babiloniak. Mindeközben ugye magának, a királynak az asztaláról kapják az ellátmányt, az ételt, italt, nem valami koszos menzáról, ugye, mert persze az se baj, hogyha közben elfelejtik az otthon ízeit is. Egy teljes átnevelés folyik. Itt van a kiválasztottak között ez a négy júdai fiatal. Dániel, Hananyá, Misael és Azarja, és az ő példájukon keresztül látjuk, hogy ez hogy is történt. És még egy érdekes dolgot látunk velük kapcsolatban, hogy megváltoztatják a nevüket. Ez se véletlenül történt, ugyanis a zsidó neveik, ez a négy név, mind Istenhez kapcsolódott valahogy, az új nevük pedig immár babiloni istenekhez fűződött. Ugye Dániel eredetileg azt jelenti, hogy Isten a bírám. Kapta azt a nevet, hogy Baltazár, ami azt jelenti, hogy Bál óvja a királyt. Hananyá azt jelenti, az Úr kegyelmes. Ő belőle lett Sadrak, ami azt jelenti, hogy aku parancsol. Misáél azt jelenti, ki olyan, mint a mi Istenünk. Lett belőle Mésak, ki olyan, mint aku. És ott volt még ugye Azarjá, akinek a neve azt jelenti, hogy az Úr az én segítőm, és lett belőle Abédnego, Negó szolgája. Ez a Bál, az aku, meg a Negó, ezek mind babiloni istenségek voltak. Vagyis azt látjuk, hogy a babiloniak valójában az ifjak egész identitását, a hitüket is meg akarták változtatni. Felejtsék el, kik ők, honnan jöttek, milyen nyelven beszéltek, milyen volt az otthoni élet, az otthoni kultúra, a nyelv, és felejtsék el azt is, hogy ki volt az ő istenük. Teljesen babilonivá akarták tenni őket. És ehhez akkor legkiválóbb oktatását biztosították. Mondhatni a legjobb ösztöndíjjal. Ez egy óriási lehetőség volt ezeknek az ifjaknak. Egy kiugrási lehetőség, a jó élet. A siker útja nyílt meg előttük. És ahhoz képest nem is kellett nagy áldozatokat hozniuk. Ellenben, hogyha elutasítják, ugye, az könnyen az életükbe kerülhet. Olyan ez, mintha ma fölajánlanának egy, mondjuk egy oxfordi ösztöndíjat. Sőt, mondják, itt egy ösztöndíj, mindent állunk neked, végezd el az iskolát, és utána egy olyan állást kapsz, amiről itt Magyarországon nem is álmodhatnál. Annyi feltétel van, hogy teljesen angollá kell váljál. A biztos jövő. Ezt a célt lebegtetik meg előttük, vagy ezt a lehetőséget, és ki az a 14 éves gyerek, aki ezt ma visszautasítaná? Sőt, ugye, a szülők azok, akik rugdossák a gyereket, ne hülyéskedj már, hát mikor lesz újra ilyen lehetősége? A történetben mégis azt látjuk, hogy Dániel és a barátai életében itt eljön egy pont, aminél tovább nem tudtak és nem akartak menni. Ez a 8. vers az egész történet egyik fordulópontja. Dánielben ugyanis ekkor született meg a döntés, az elhatározás. A nyelvtanulásra és az új oktatásra nem mondott semmit. Még a névváltoztatás ellen sem tiltakozott. De az ételből nem kért. Nem nagyon értjük, hogy pont az ételen volt baja? Igen, azzal. Mi ugye örülnénk, vagy örültünk volna, nem tudom, hogy ti hogy vagytok, de örültünk volna, hogy az iskolába jó posztot kapunk. Én ugyancsak ritkán ettem a menzán, mert többnyire hazajöttem ebédelni, de nem emlékszem, hogy amikor ott ettem, valaha is ettem-e jót. Legalábbis az itthoni szintet az messze alulmúlta. És Dánielnek meg persze pont a kajával van a baja. Ugye? Ráadásul a királyi ételekből nem kér. Hát mi van vele? Miért nem jó neki az, amit a király eszik és iszik? Hát látnunk kell, hogy ennek a tiltakozásnak elsősorban lelkiismereti okai vannak.
Dániel azért nem kért a király asztaláról enni, azt olvassuk, hogy nem akarta beszennyezni magát. Nem akarta beszennyezni magát, és itt bizony az Isten előtti tisztaságról, illetve tisztátalanságról van szó. Tehát azt látjuk, hogy hiába az átnevelés, hiába az új név, Dániel nem felejtette el, hogy honnan jött, és ki az ő istene. Sőt, azt látjuk, hogy hűséges akar maradni hozzá. És ebben az új környezetben is úgy akart élni, ahogy azt az egyetlen igazi Isten parancsolja. Nem teljesen világos a szövegből, hogy miért nem akar enni a királyi étkekből, azon túl, hogy tisztátalanná teszik őt, de valószínű, hogy azért, mert ezeket az ételeket a lakomák előtt a babiloni bálványoknak ajánlották föl. És utána egy ilyen közös istentiszteleti lakomán fogyasztották el, vagyis aki abból evett, amit a bálványoknak előtte felajánlottak, az istentiszteletet végzett. Vagyis ha Dániel és a barátai megették volna ezeket az ételeket, bálványimádást követnek el, és ennek tudatában Dániel egy bátor és határozott döntést hozott, én ebben nem vagyok hajlandó belefolyni. Az átnevelés, a névváltoztatás, ezek még csak hagyján, mert ezek külső változtatások, azok az ember szívét és alapvető gondolatait nem tudják annyira átformálni. De a bálványimádásban nem akar belefolyni, annál is inkább, mert ez nem csak a konkrét étkezést jelentette volna, hanem belevitte volna őket egy istentelen életstílusba is. Életmódba is. Azt mondták, hogy itt a határ. Nem egyszerűen az étel volt tehát itt a kérdés, hanem a szív, a hit föladása. És Dániel tudta, hogy ő ebben nem mehet bele, ezért ellenáll. És gondoljunk csak bele, 14 évesen elviszik fogságba. Idegen földön van, uralkodnak fölötte, azt csinálnak az életével, amit akarnak. Senki nem kéri számon. És mit csinál? Amikor hűségről van szó, Dániel hű marad. Lehet, hogy még ő se tudta, hogy mi lesz ebből az egészből, csak egyben volt biztos abban, hogy én az Urat szeretem, és neki akarok engedelmeskedni kompromisszumok nélkül. Nem alkudott meg Dániel. Egy különleges ember volt, olyan ember, ami szinte már teljesen kihalt, még a keresztények közül is. Egy gerinces ember volt. Egy gerinces hívő volt. Nem csak tudta, hogy mi a helyes, hanem tartotta is magát ahhoz, minden kompromisszum nélkül. A mai korban sincs kisebb kihívása a keresztényeknek. Persze nekünk lehet, hogy nem a királyi étkekkel kell küzdenünk, de azért az istentelen életmóddal, az istentelenségbe való belefolyással, bár annál inkább, ugye, az iskolába húznak magukkal a többiek a maguk romlott életébe, káromkodásba, csalásba, puskázásba, a barátok visznek bele az állandó bulizásba, vagy ott a párkapcsolat kérdése, ugye mire tanít a világ. Sokszor akár a saját családunk is, már ahol nem keresztény családokról van szó, hogy hogyan csináljuk a párkapcsolatot. Ugye, általában az első a testi dolgok, a szex. De ez is olyan önző módon, hogy a lényeg az, hogy te jól érezd magad benne, hogy neked jó legyen. A többi nem számít. Vagy ott van a család. Ugye, az ember sokszor a családi béke oltárán áldozza fel a hitét, amikor lemond az igazságról, és inkább nem is szól. Csak hogy a férje, a felesége, a gyereke ne haragudjon már rá. A munkahelyi kihívásokról akkor még nem is beszéltünk. Pedig ha valahol hát ott aztán tényleg nagyon sok olyan döntés van, amiben beletörhet a bicskánk. Mert mi lenne, hogyha kiállnánk az Úr mellett, és nyíltan vállalnánk a hitünket, és az azzal járó értékrendünket? Hát akkor abban még az is benne van, hogy lehet, hogy elveszítjük a munkánkat. És hogyha elveszítjük a munkahelyünket, akkor oda az egzisztenciánk. És nagyon komoly és fontos kérdések ezek, mert mit tehet, mit tegyen egy keresztény ember, amikor ilyen döntés elé kerül, ami nagyban befolyásolja nem csak az ő saját, hanem adott esetben akár a családja életét is. A szerettei életét. Kiálljon az Úr mellett. Vállalja a hitét. Vagy hallgasson, ússzon az árral. Kössön-e kompromisszumokat? Hol a határ? Dániel történetében azt látjuk, hogy a határ ott van, ahol azt Isten, illetve Isten igéje meghúzza. A bálványimádáshoz nyilvánvalóan bűn volt, és Dániel ismerte az ószövetségi törvényt, tudta, hogy mit mond Isten szava, és nem akart engedetlen lenni. És a mi számunkra is itt kell, hogy legyen a határ. Isten szava sok olyan dolgot teljesen egyértelműen tilt, amiben a világ is, sajnos leginkább a saját romlott szívünk az, ami bele akar vinni. Keresztény emberként egy feladatunk van, ismernünk kell az igét, tudnunk kell, és fel kell tudnunk ismerni, hogy az adott esetben mi Isten akarata, és ahhoz minden körülmények között ragaszkodnunk kell. Ez a ragaszkodás szív és gerinc kérdés. Dániel szíve és gerince is a helyén volt, és ezért tudott jól dönteni, ezért maradt szilárd, és ezért nem alkudott meg egyáltalán. Azt nézzük most meg, hogy mit tanulhatunk Dánielt, hogy hogyan tudott egy ilyen nehéz döntést ilyen fiatalon meghozni, és hogyan tudott ehhez ragaszkodni. Ha megfigyelitek, ennek a megalkuvás nélküli hűségnek az egyik fontos eleme az, hogy Dániel nem volt egyedül. Bár ő volt a szószóló, de azt látjuk, hogy a többiek, a barátai mindenhol ott állnak mögötte. Isten egy ilyen kis közösséget, egy baráti társaságot adott nekik, akik nem csak szavakba támogatták egymást, hanem teljes lényükkel, fizikailag is ott álltak egymás mellett, mögött, sőt valószínű, hogy közösen jutottak erre a döntésre, és együtt is vállalták volna ennek minden következményét. Na most a mi korunkban, a mi világunkban az emberek egyik legnagyobb baja az egyedüllét. És ez bizony a keresztények között sincs másképp, és sokszor úgy érezzük ezért, hogy egyedül vagyunk a kihívásainkkal. Egyedül maradtunk a hitünkkel, a harcainkkal. És ezért nagyon fontos az, hogy legyen egy olyan közösség, akiknek el tudjuk mondani, hogy mivel küzdünk. És hogy legyenek, akik az Istenhez való hűségben tudnak minket támogatni. Remélem tudjátok, hogy többek között erre is van a gyülekezet. Mert ugye egy magányos nyilvesszőt könnyű eltörni. De hogyha egy kötekbe vannak, akkor már szinte lehetetlen. És ez igaz a hívőkre is. Egyedül sokkal hamarabb föladjuk. Sokkal könnyebben megalkuszunk. Egyszerűen szükségünk van a másikra, egymásra. Mert sokkal könnyebb úgy harcolni, hogy minket is támogat valaki, és másnak is könnyebb, hogyha mi ott állunk mögöttük. És Dániel példája erre bátorít, hogy ne egyedül akarjunk küzdeni. Vannak a harcban testvéreink, és ez sokszor csak akkor veszi észre az ember, akkor fedezi föl, amikor elmondja. De figyelj már, én ezzel küzdök. Gyere már legalább imádkozzunk már együtt, vagy tudjál róla, és imádkozz értem te is. És akkor hirtelen azt mondja, hogy ó, tehát én nem mondtam, de én is ezzel küzdök. Haj, de jó, hát akkor együtt küzdünk, akkor együtt tudunk harcolni is. És ez egy olyan bátorító dolog. Ez az első. Aztán a következő, amit látunk, az az, hogy Dániel rendkívül bátor volt. Bátor volt. Nem csak azért, mert nem volt egyedül, biztos ez is bátorította őt, de ugye amikor felismerte, hogy baj van az étellel, akkor azt látjuk, hogy nem félt ezt felhozni az udvarmesternek, hanem bátran odaállt elé, megkérte, hogy hadd ne kelljen itt a király ételéből és borából enni-inni, mert az beszennyezne minket. És azt látjuk, hogy Dániel nem csak udvarias volt, meg tisztelettudó, mert az is volt, hanem Isten megadta neki azt, hogy tiszta szemmel, nyílt tekintettel és nyílt szívvel, és bátran álljon oda Aspenáz elé, és vállalja a hitét. Mert megtehette volna, hogy egyszerűen éhségsztrájkba kezd. Ugye? Vagy titokba kidobhatta volna az ételt, amit adtak neki. Miközben otthon megtermeli a maga kis zöldségeit, és akkor azokat eszi. Vagy akár egyeztethetett volna a konyhásokkal is, ugye? Hát a menzán vannak ilyenek, akik egyeztetnek a konyhásra, és akkor mindig egy picit többet kapnak a jó ételből, meg a rosszból is, de az már mindegy. De Dániel ezek közül egyiket sem teszi, ugye? Nyíltan és bátran vállalja a hitét, mint egy gerinces hívő. Én magam is sajnos sokszor azt tapasztalom, hogy ez hiányzik belőlem. Ott vagyunk egy helyzetben, és valamiért nem akarunk szint vallani. Sumákolunk, ilyen féligasságokat mondunk, vagy tereljük a témát, keressük a kibúvót, ugye a megoldást, hogy a kecske is jól lakjon, de azért a káposzta is megmaradjon. A nyíltság és a bátorság olyan sokszor hiányzik belőlünk. Miért? Miért? Én arra jutottam, hogy azért, mert sokszor azt érezzük, hogy szégyelni való dolog az, hogy mi keresztények vagyunk. Egyszerűen szégyeljük a hitünket. Pedig amúgy nem szégyeljük, de amikor mások előtt kéne beszélni róla, vagy megvalani, akkor hirtelen mégis szégyeljük, mert mi nem olyanok vagyunk, mint ők, és ők vannak többen. Nem vagyunk büszkék a hitünkre, nem vagyunk büszkék a megváltónkra. Pedig azért, ha belegondolunk, egy keresztény embernek nincs oka szégyenkezni. Nincs oka gyávának lenni. Sőt, ezek az alkalmak kiváló lehetőségek a bizonyságtételre. Mert ha valóban Isten oldalán állunk, akkor a jó oldalon állunk. Akkor nincs okunk szégyenkezni. És ne is szégyenkezünk, már csak azért sem, mert Jézus azt mondta, hogy ha valaki szégyel engem és az én beszédeimet e parázna és bűnös nemzedék előtt, azt az emberfia is szégyelni fogja, amikor eljön Atya dicsőségébe a szent angyalokkal. Nem kell őt szégyelni. Lehet az Úr dolgai mellett bátran kiállni, beszélni, bizonyságot tenni róla. A 25. Zsoltárban énekeljük is, hogy azok pironkodjanak, akik hitetlenül élnek. Aki hívőként él, annak nincs oka pironkodni. Még ha nem is sikerül mindig hűnek lenni, kell, hogy kérjük az Urat, hogy adjon nekünk is olyan őt, mindennél jobban szerető és értékelő szívet, ami kész, bátran és nyíltan, minden szégyenérzet nélkül vállalni őt. És elég, hogyha arra gondolunk, hogy ő vállalt minket a Golgotán. Minden szégyenünket vállalta. Indítson ez minket arra, hogy mi is bátran vállaljuk őt. A harmadik dolog az, hogy Dániel kitartó volt. Ugye Aspenáznak elmondja a problémát, és Aspenáz elmondja neki, hogy hát értem, de nem akarom a bőrömet vására vinni. Ugye mi lesz, ha nem működik, amit kitaláltatok? Vagyis azt látjuk, hogy Dániel egy akadályba ütközik, de nem adja föl. És ez nagyon fontos. Megy a következő helyre, a következő emberhez, a felügyelőjükhöz, és ugye azt kéri tőle, hogy csak 10 napra tegyél próbát velünk. Ugye a teljes agymosás ideje 3 év volt, a 10 naphoz képest semmi. És a kitartásnak ugye meg is lett az eredménye. Isten a felügyelő szívét is arra indította, hogy engedjen Dánielék kérésének. És igazából ez ugye senki nem járt rosszul, mert 10 nap nem sok idő. Dániel és baráta egyik csak az őrségeket. Közben a felügyelő meg lehet, hogy megkapta az ő adagjukat a király asztalára. Mindenki jól jár, ugye? Nem adta föl Dániel, tehát akkor sem, amikor akadályba ütközött. Isten egy ilyen kitartó szívet adott neki. És testvérem, nem tudom, hogy te hogy vagy ezzel, de én a saját életemben azt tapasztalom, hogy az első akadály, az első ellenállás és az első bukás sokszor annyira eltántorít, hogy már nem is nagyon van kedvem tovább próbálkozni. Olyan könnyen feladom én is, de egyszerűen kell, hogy a hűségben kitartóbbak legyünk. Mint ahogy Dániel is az volt. Kérhetjük az Urat, hogy adjon nekünk is ilyen kitartó, hű szívet. És tudjátok, Isten azért hoz újabb és újabb próbát és nehézséget az életünkbe, ilyen döntéshelyzeteket, hogy megedzen bennünket. Ez a sok éles szituáció azért van, hogy gyakoroljunk. És hogyha elbukunk, mert megszokott ez is történni, akkor lehet újra próbálkozni. Nem szabad feladni. A kitartó hűség az nem adottság, az tanulható, és megtanulandó is egyben. Tudjátok, hogy Dániel miért volt ilyen bátor és kitartó? Nem csak a barátai miatt, bár az is biztos sokat segített, hanem elsősorban azért, mert hitt. Hitt. Őszinte és teljes szívvel bízott az Úrban. Tényleg elhitte, hogy az a fontos, és csak az az igazán fontos, amit az Úr mond. Hitte, hogy az Úr útja a helyes út, és bízott az Úrban, annak ellenére, hogy nagy volt azért a kockázat. Ez a szilárd hit és meggyőződés volt az, ami miatt bátran és kitartóan kereste azt az utat, ami az Úr tetszésére volt. Tudjátok, amikor döntéshelyzetbe kerülünk, akkor a hitünkön áll vagy bukik minden. Mert a hitetlen szív kétségbe esik, mert fél, és mivel fél, ezért hezitál. És ha hezitál, már szinte azonnal kompromisszumot kötött. Ezzel ellentétben a hívő ember, aki egész életét az Úrra bízza, mert neki ő a legfontosabb, fontosabb még az emberek véleményénél is, az bizalommal tekint a jövőbe. Hozzon az bármit is. Ebben az esetben ugye Dánielék hite, ez a szilárd ragaszkodásuk tiszteletet váltott ki. Aspenazban is, meg a felügyelőben is. De később a történetükben, ha valaki ismeri az ő történetüket, az tudja, hogy Isten nem mindig védte meg őket így. Például ugye a barátait, a három barátot bedobták a tüzes kemencébe, amikor hűségesek voltak, és nem borultak le a szobor előtt. Vagy Dánielt, amikor nem hagyott fel az imádsággal, bedobták az oroszlánok vermébe. De azokban a történetekben is előjön a hit, hogy Istennek van hatalma megmenteni. És a hívő szív az tudja ezt, sőt azt is tudja, hogy ha Isten nem is mentene meg, akkor is ő az igazi Isten, akit nem lehet és nem is éri meg megtagadni. Ezért amikor a hívő ember olyan döntéshelyzetbe kerül, amikor az Úr útja és személye kompromittálódna, akkor nem kompromisszumokra kell törekedjen, hanem az Úrba vetett bizalommal, tisztán, bátran, szinte már egy ilyen legyőzhetetlenség érzéssel a szívében állhat ki az Úr személye és akarata mellett, mert tudja, hogy ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. A hívő tudja azt, hogy az élete nem akkor van biztonságban, ha kompromisszumot köt, hanem akkor, hogyha az Úr kezében van, és egészen neki adja magát. Ez a keresztény hit próbája, hogy vajon a bajban is rámerem-e bízni magamat egészen az Úrra. Tényleg elhiszed-e, hogy nála nagyobb biztonságban vagy, mintha kompromisszumot kötsz. Mert az csak egy hamis biztonságot ad. Látjuk tehát közösség, bátorság, kitartás, rendíthetetlen hit. Dániel és a barátai így küzdtek meg a világ csábításával. Nézzük most meg még végül azt, hogy milyen következménnyel járt ez az ő kitartó hűségük. Azt látjuk a történetből, hogy Isten megjutalmazza őket. És az első jutalmuk az volt, hogy Isten jó indulatra és szeretetre indította az udvarmestert és a felügyelő szívét is. Pedig az udvarmester értette, hogy Dániel miért kéri, amit kér. Világos volt számára, hogy itt elsősorban nem az étel minőségéről van szó, vagy egy speciális diétáról, hanem az életmódról, és arról, ami mögötte áll, a hitről. És éppen ezért félt annyira, hogy mi lesz, ha nem működik Dániel ötlete. Mégse állította le őket, nem büntette meg őket, mert Isten szeretetet és tiszteletet ébresztett benne az övé iránt. Így védte meg őket. Egy ilyen mennyei védelmet kaptak. Persze ez nem minden esetben működik így. Előfordul ugye, hogy a bátor hitvallás fordítva sül el. És az illető csak még nagyobb nehézségek érik. De mint mondtam ezt, ugye Dániel ezt az oldalát is megtapasztalta a dolgoknak, de még ezek között is Isten jelenlétét és segítsését is megtapasztalta, mert megmentette őt. Bátorítson minket az is, amit a példabeszédek könyvében olvasunk, hogy akinek életútját kedveli az Úr, azt még ellenségeivel is összebékíti. Még őket is jó indulatra indítja az övé iránt. Legyen az az ellenség, sokszor akár a főnök, vagy egy osztálytárs, aki nem nagyon kedvel. És ez arra bátorít minket, hogy bátran vállaljuk őt. Isten ilyen védelmet is tud adni, nem mindig ad, de erre is képes, hogyha akarja. Hirdessük az evangéliumot, hát éljük meg a hitünket tisztán és bátran minden körülmények között. Mert ugye miért is szoktunk sunyogni, miért nem szoktunk tiszta vizet önteni a pohárba? Ugye a kompromisszumaink sokszor azért születnek, mert szeretnénk biztonságba tudni magunkat. Szeretnénk biztosítani a saját, a családunk jövőjét, és nem akarjuk azonnal feladni ugye, az előrelépés lehetőségét. És itt mégis pont azt látjuk, hogy ennyiért, csak az előrelépésért, csak a biztonságért nem kell feladni az Istenhez való ragaszkodást, mert az Úrnak van hatalma arra, hogy ezt megadja, akkor is, hogyha hűségesek vagyunk hozzá. Olyan nagy bátorítás ez. De még ha nem tenné is, ha nem is ment ki mindig a szorult helyzetből, akkor se kell kétségbe esnünk. Mert aki az Úrban bízik, az nála örök biztonságban van. És az Úr bátorított is ezzel, hogy ne aggodalmaskodjatok azon, mit esztek, mit isztok, mit vesztek föl. Keressétek először az Isten országát. A többi ráadásul megadatik nektek. Isten gondoskodik. A Zsoltáros is leírja, hogy nem láttam még, hogy a hívő ember, az Úr gyermeke kenyérkéregetővé lett volna. Isten gondoskodik. És ezért nem fél Dániel. Ezért nem féltek a barátai. Ezért nem félt például Luther se, meg a többi reformátor se kiállni az ige igazsága mellett. Még akkor se, hogyha esetenként mártírokká is váltak, mert tudták, hogy Isten keze egy biztos hely számukra. Olyan biztonságot ad, amit semmiért nem érdemes feladni. Ezért tudtak a halállal is farkas szemet nézni. Mert az ő uruk egy élő Isten, aki hatalmasabb még a halálnál is. Még a halálba is meg tudja tartani őket. Ezt tudjuk a feltámadásból. Isten tehát védelmébe vette ezeket a benne bízó, hozzá ragaszkodó fiúkat. És testvérek, nekünk ilyen Istenünk van. Egy ilyen élő és valóságos urunk, aki az életét adta azért, hogy megmentsen minket. És neki van hatalma arra, hogy ebbe a földi életbe is megtartson. De ha nem tenné is, a bajba sem hagy egyedül. És a halálban is ott van velünk. Teljes közösséget vállalt értünk, hogy a belévetett hitünknek legyen alapja, biztos alapja, és minden körülmények között bízhassunk benne. Milyen nagyobb bizonyíték kell még nekünk annál, hogy az Isten fia az életét adta értünk, és feltámadt értünk. Ő hatalmas, él, meg tud védeni. Bízzatok benne. Dániel hűségének az isteni védelem mellett egy másik jutalma is volt, és ez pedig az volt, hogy Isten rajtuk keresztül belépett ebbe a pogány világba, és bemutatkozásával nagy hatást gyakorolt. Amikor ugye letelt a 10 nap, és a felügyelő összehasonlította Dánieléket a többi kiválasztottal, úgy látta, hogy hát ezek sokkal jobban néznek ki, mint a többiek. Na nem, ugye azt olvassuk, hogy kövérebbek voltak, mint a többiek. Hát a zöldségek ugye köztudottan nem hízlalnak. De ez egyszerűen csak annyit jelent, hogy egészségesebben néztek ki. És ezért aztán ugye teljes felmentést kaptak a királyi étrend alól. És Isten ezek után azt is megadta nekik, hogy jól tanuljanak. Ugye az összes tudományban, az új nyelvben és minden másban is előreléptek. És ennek ellenére mi sokszor azt hiszük, hogy a tanulás, a munka az első, és az Isten majd utána következik. Most nem jövök templomba, mert tanulnom kell. Nem megyek ifire vagy bibliaórára, mert dolgom van. Nem érek rá. Itt a bizonyíték, hogyha Istent az első helyre tesszük, azt ő díjazza. Ezek a fiúk is jobban tanultak. Sőt, ugye Isten Dánielnek még azt is megadta, hogy meg tudja fejteni az álmokat, meg a látomásokat, és ez azt jelenti, hogy Dániel Isten szócsöve lett. Megértette prófétaként, hogy mi az, amit Isten mond, és ezt tovább is tudta adni. És azt látjuk, hogy a harmadik év végén, amikor eljött a vizsga ideje, a király maga elé rendelte az egész osztályt, és egy nagy szóbeli számonkérésre kerül sor, és a négy barát úgy hasít ezen a vizsgán, mint még soha senki. Mindenben okosabbak voltak a többieknél. És ezért a király szolgálatába állattak, és amikor a király később megkérdezi őket dolgokról, mindenben tízszer okosabbak a birodalom összes bölcsénél és varázslójánál, a legjobbaknál is. Miért? Azért, mert Isten így jutalmazta meg a hűségüket. Bölcsességet adott nekik, amivel ez a négy barát úgy tudott szolgálni, hogy a babiloni király inkább rájuk hallgatott, mint a többiekre. A birodalom, ha szabad így mondani, az ő tanácsaik mentén élte az életét, a mindennapjait. Dánielről olvassuk azt, ugye, hogy ott maradt élete végéig, ez körülbelül 66 évet jelentett még pluszba. És ennek a nagy részét Dániel miniszterelnökként dolgozta végig. 66 év. És nem csak a babiloni birodalomban, hanem még a babiloniakat leigázó perzsa birodalomban is. És minden bizonnyal része volt abban is, hogy a népét Círus, a perzsa király hazaengedte. Isten óriási hatást gyakorolt az ő hűséges szolgáján keresztül. És a hűséges tanítványokkal Istennek ma is ez a célja, hatást gyakorolni másokra. És ez természetes, hogy az evangélium hirdetésén és megélésén keresztül lehetséges. Jézus erre hív, erre hitvalló életre. Ezért küldte el a tanítványait is, hogy másokat is az ő tanítványaivá tegyenek. És ez a küldetése minden mai keresztjének is, hogy hatást gyakoroljunk a körülöttünk élőkre. Beszéljünk nekik Jézusról, és éljük elé a hitünket. Ragaszkodjunk hozzá. És ebbe egyszerűen nem fér bele a kompromisszumkötés. Mert ha valaki megalkuszik, az elveszti a hitelét. És sokszor a hitelével együtt a gerincét is. De aki szilárdan ragaszkodik az Úrhoz és az ő igéjéhez, az hasznos és jó eszköz lehet az Úr kezébe, aki dicsőséget hoz Istennek. Testvérek, azt veszem észre, hogy a keresztények sokszor azon sajnálkoznak, köztük én is persze, hogy nem tudunk elég bátrak lenni. Nem tudunk elég bátrak lenni. Miért? Én azt hiszem, hogy ennek az oka ott keresendő, hogy mennyire erős a mi hitünk. Mennyire szilárd a mi bizalmunk Isten iránt. Persze sokszor nem bátorítjuk egymást se, és ez sem jó. Kell, hogy bátorítsuk egymást is, de szükségünk van egy ilyen világos és szilárd Isten képre. Látnunk kell, és tényleg hinnünk is kell. Nem csak a szavainkkal, hanem a tetteinkkel is. Rá kell hagyatkoznunk az Úrra. El kell hinnünk, hogy ő tényleg olyan, mint amilyennek a Bibliában is bemutatkozik. Ő nem csak a régi időkben volt olyan hatalmas, ma is olyan hatalmas. És Isten a maga hatalmas szeretetével fordul hozzánk az ő fián Jézuson keresztül. Ő benne láthatjátok a megoldást. Ránézzetek, és bátrak lesztek. Jézus kompromisszumkötések nélkül élte az életét, és dicsőséget hozott az Úrnak. Keressétek először ti is őt, ragaszkodjatok hozzá, éljetek neki engedelmesen, megalkuvások nélkül. Így dicsőítsétek őt egész életetekkel. Amen. Gyertek most, álljunk föl, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, magasztalunk téged azért, hogy világos tanítást adsz. Áldunk téged azért, mert te ma is valóságos Isten vagy. A te hatalmad, a te szereteted, a te kegyelmed ma is valódi. Köszönjük, hogy ezt látjuk, amikor az Úr Jézusra nézünk, és könyörülj is rajtunk, hogy őt nézzük, őt lássuk, és egészen rád bízzuk magunkat. Te látod azt, hogy ki milyen döntéshelyzetekbe kényszerül, a mindennapjai során. Látod azt, hogy milyen kísértéseink vannak, amik sokszor a környezetünkből, máskor pedig a saját szívünkből fakadnak, és arra húznak, hogy neked engedetlenek legyünk, és kompromisszumokat kössünk. Kérünk, Urunk, bocsásd ezt meg nekünk. Bocsásd meg, amikor elbukunk, és emeld fel a mi tekintetünket. Ajándékozz nekünk is olyan testvéreket, akik bátorítanak. Adj nekünk is bátor szívet, kitartó szívet, és szilárd hitet. Így kérünk, hogy légy velünk a következő héten is, egész életünkben is. Áld meg ennek a gyülekezetnek kicsinyeit és nagyjait, hogy valóban hűségesek tudjunk lenni te hozzád, és a te dicsőségedre tudjunk élni. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Aki ragaszkodik az igazsághoz, az az életre jut. Amen. Foglaljatok helyet, testvérek, és hallgassátok meg a hirdetéseket.
Kedves testvéreim, a hirdetéseket hallgassátok meg. Hirdetem először is, hogy a gyülekezetünkben ezen a hétvégén ifjúsági találkozó volt, ahogy tudjátok is, hirdettem is, 100-an érkeztek közénk, itt elszórva ülnek még, akik itt vannak. Isten áldását élvezhettük ezen a hétvégén, eleddig. Jó volt együtt lenni, minden rendben volt, békességben ment, és reméljük még a hátralevő idő is az Úr áldásával zajlik. Itt Isten tisztelet után egy pár perccel majd a fiatalokat kérjük, hogy nagyjából 10:30 magasságába induljanak el az autókkal ki Mártéra, ahol eveznek egyet a holtág labirintusában, és aztán utána majd visszatérnek még ide egy ima közösségre, és aztán elbocsátjuk őket békességgel. Kérjük őket, hogy vigyék áldáskívánásunkat a gyülekezeteiknek, ahonnan jöttek. 20 gyülekezetből vannak itt fiatalok, vannak köztük evangélikusok is, reformátusok többnyire. Az Úr áldja meg az otthoni közösségeiket, gyülekezeteiteket, ahonnan jöttetek. Szeretettel köszöntjük a tiszteletes urakat, és kívánjuk az áldást az ottani szolgálatokra is. Hirdetem a mi gyülekezetünknek, hogy a jövő héten a gyülekezeti alkalmainkat a szokott időben megtartjuk. Kedden bibliaóránk lesz, hétfőn ifjúsági óra, kisifi, a szokott időben zajlanak a hittanórák, tehát ha Isten segít minket, akkor működik a gyülekezetünk a ránk következő héten is. Hirdetem még azt, hogy szeptember 24-én családi napunk lesz, tehát ez szeptember 24, a süteményt kérnénk szépen az asszonytestvérektől arra az alkalomra, illetve aki majd szeretne itt lenni, azt kérem, hogy iratkozzon föl az iratterjesztési asztalnál, Áginál van egy ív, arra legyen kedves fölírni, hogy jövök és hányan jövünk, hogy tudjunk kalkulálni egy kicsit azt hiszem gulyáslevessel, a megszokott menünk lesz. Tehát kérem, hogy iratkozzatok föl, de mindenkit hívunk szeretettel erre az alkalomra. Vendégek jönnek szolgálni közénk a Újpest belső városi gyülekezetből. Ez egyik ottani presbiter testvérünk jön a feleségével, Móré Tamásnak hívják, és ők tesznek itt bizonyságot köztünk. készüljünk örömmel, és ők is nagy örömmel jönnek ide egyébként közénk szolgálni. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora.